kőbe zárt múltunk, a múlt erős kőgyökerei, melyekből a jelenünk és a jövőnk is táplálkozik. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor. Habár Erdély a világörökség térképén van, nekünk Erdély egésze a világörökség része. Következzen most a kőbe zárt múltunk különálló sorozata az örökségünk nyomában.
Ma déli meghívottunk nevében is tisztelettel köszöntöm a hallgatókat. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a kőbe zárt múltunk és az örökségünk nyomában szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból röviden. Múltkori műsorunkban Lőtvös József nyugalmazott református esperes elmondta, hogy a mezőség szélén a román falvak gyűrűjében fekvő tancs legismertebb és ugyanakkor legértékesebb híressége a református templom. Elhangzott az is, hogy a művészettörténészek ma is azon vitatkoznak, hogy szászok-e vagy magyarok építették jóval a reformáció előtt ezt a műemléktemplomot. Ma befejezésképpen még folytatjuk a beszélgetést. Témánk tancs, mint végvár.
A kőbe zárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntő formák szakértője. Több mint 20 éve formát adnak az acélnak, és most életet a kőbe zárt múltunknak.
Vendégünk Ötvös József nyugalmazott református esperes, a vártemplom volt lelkipásztor, akit köszöntünk a Marosvásárhelyi Rádió, a kőbe zárt múltunk és az örökségünk nyomában mikrofonjai előtt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást.
Békesség Istentől jó napot kívánok. Örülök annak, hogy újból beszélgethettünk tancsról, erről a nagyon sajátos és érdekes mezőségszéli, vagy mondjam úgy, egyedi Erdély faluról. Egyedi már azért is, mert nem hallottam ilyet, hogy kis tancs, vagy nagy tancs, maros tancs, vagy szamos tancs. Tehát ez azt jelenti, hogy önmagában talán csak egyetlen ilyen nevű falu van. Talán elmondhatjuk azt, hogy egyesek szerint német eredetű az elnevezése, és akkor van egy hasonló, amely valóban szász falu volt, nem is messze Tancstól, Tacs. De most maradjunk meg ennél a falunál, amelyről már kétszer beszélgettünk az adásokban. Lehet, hogy van olyan, aki hallotta, de már rég hallotta, régebb, és van olyan, aki nem is hallotta, ezért inkább összefoglalnám mindazt, amit elmondtunk az előző két adásban. Úgy közelíteném meg ennek a rövid összefoglalásnak az előadását, hogy legtöbb erdélyi falu, település általában kettős történelmi múltat hordoz magában, akarva akaraton hordoz egy úgynevezett egyetemest és egy egyedit. Az egyetemes azt jelenti, hogy azok az események, amelyek más falvakban vagy az egész vidéken megtörténtek, azok náluk is megtörténnek. Például a tatárjárás, az nem egy falura jellemző, még akkor sem, hogyha talán egyetlen egy erdélyi falu őrzi az emlékét, és ma is 21. században is még mindig emlékezik rá Szék, ugye az augusztusi vasárnapon, vagy pedig a világháború, a kollektivizálás. Ez az egész vidéket jellemezte, és például Tancsnak az életében szinte egyik legdöntőbb volt, akár a tatárjárás, akár pedig a kollektivizálás. Ugyanakkor minden erdélyi falunak megvan az saját maga egyedi története is, ami csak éppen ott történt. Meg. Az, hogy egy pártoló birtokos adományoz egy kelyhet, vagy éppen egy templomot épít, vagy az, hogy a hirtelen jött kollektivizálás után tancsi magyar reformátusok 80%-a elköltözik, és ma, ahol 90% magyar református volt, ott most 90% cigány van. Tancs valahogy így éli meg a történelmét, viszont van egy pár olyan érdekesség a történetében, a visszatekintésben, amely éppen ennek a kettősségnek a feszültségében adja azt a sajátosságát, hogy kimondjuk Tancs, akkor azt nem lehet semmivel sem összetéveszteni. Egyetemességében ott van, hogy egyesek szerint 100 település volt, ezért még azt is elmondják, hogy ez a szép templom, amely a mezőség keleti szélén egy ritkaság, és egy nagy kincs és nagy érték, hogy talán szászok építették. Hogy egész pontosan mikor történt mindez, nem tudjuk, de valamikor a 15-16. Században van olyan feljelzés, hogy 1410-ben már állt ez a templom, de igazi gazolása mindennek nincs. Azért, hogy szászok építették volna, azért gondolják sokan, mert valahol nagyon hamar így is feltűnik a neve, hogy Szásztancs, de ne csodálkozzunk. A közvetlenül mellette lévő falu például Kisfülpös, eredetileg száz fülpös volt. Magyarázva azt, hogy a nagy fülpös az viszont magyar fülpös volt. Vagy például teljesen igazolt, hogy a közvetlenül mellette lévő Kozma telke, ahol ma is ott nyugszik az egyik erdélyi fejedelem Barcsai Ákos, egy ortodox templom fala mellett kívül vagy belül mai napig egész pontosan nem tudják, de az viszont igaz a történelem. 1661-ben, amikor megölték Barcsai Ákost, akkor Kozma telkén a száz templomba temették el. Ma már semmi ere nincs a százságnak. Tancsi létezik, ez a falu. Egyébként a mezőség keleti része, Szász régen Apahíd a mezőség főúttól, ahogy elindulunk Beresztelki után, körülbelül Nagyfülpös után, körülbelül 3 kilométerre a főúttól, viszont ez, hogy 3 kilométerre a főúttól, és nem a főúton, hihetetlen sokat jelent Tancsnak az életében az utolsó 50 évben, mert éppen ezért fordult meg ennek a falunak, az összetétel akár vallásilag, akár nemzetiségképpen nézzük, viszont ha kimondjuk azt, hogy Tancs, akkor vannak olyan érdekes dolgok, amelyről érdemes beszélni, talán még arra is visszautalunk. Így például a temploma, amelynek egy különleges érdekessége, vagy több különleges érdekessége, a hazettás mennyezet, vagy pedig a szószék.
Esperes úr, köszönjük az emlékeztetőt, folytatva a beszélgetést. 1663-ban a mezőség egy részét fölégető tatárjárás után új tetőszerkezetet építenek a templomra, és egy évtized múlva itt készül el, ahogy már tetszett mondani, Erdély egyik legeredetibb festett mennyezete.
Erdélyben elég sok helyen, sok vidéken találkozhatunk kazettákkal, vagy festett mennyezetekkel. Azt hiszem, ezeknek egyik magyarázata éppen az, hogy a templomok is ki voltak téve a keletről jött, főleg a tatár támadások veszélyének. Miután a gótikus templomokat lerombolták az ilyen tatár dulások, utána az elerőtlenedett gyülekezetek legtöbbször nem tudták azt úgy visszaépíteni. Talán a vártemplomra, marosvási vártemplomnál is van egy ilyen feltételezés, hogy eredetileg nem csak a szentély, hanem a hajója is gótikus volt, mikor 1601-602-ben Bástadé lerombolták, utána egy darabig üres volt, utána pedig egy ilyen vízszintes mennyezetet tettek, amely szintén kazettás volt, marosvási vártemplom. Tehát maga a Marosvásár egy város nem tudta mindezt megoldani. Úgy gondolom, hogy a kazettás mennyezetek éppen úgy alakultak ki a régi gótikus templomokban legalábbis, hogy egy tatárdulás után, vagy valamilyen katasztrófa után egy egyszerű vízszintes fából, deszkából készült mennyezetet készítettek, de azt nem lemeszelték akkor a deszkát, hanem az adottságok, lehetőségek szerint kifestették, van, ahol csak egyszerűen színeket festettek, van, ahol pedig különböző motivumokat is festettek rá, így alakult ki az az úgynevezett kazettás mennyezet, amely egyik nagy értéke Erdélynek, ezek közül pedig szinte az egyik legértékesebb a Tancsi. Nem mondhatjuk azt, hogy a legelső, mert legalább 100 évvel azelőtt már megjelentek Erdélyben a kazetták, vagy a kazettás mennyezetek, már az 1500-as években például, viszont a Tancsi az egy egyedi, 65 kazettából áll, ezek közül egyetlen egyen van felirat. A művészettörténészek elfogadják azt, hogy Parajdi I. és János festette, legalábbis Orbán Balázs azt írja, hogy ugyanilyen kazettás mennyezettel ő már találkozott, amelynél viszont oda volt írva, hogy Parajdi I. és János. Talán annyit azért érdemes elmondani erről, ezt idézem Wilhelm Károly festett famennyezetek könyvéből, hogy Erdélynek talán legszebb kazettás mennyezete a Tancsi, elsősorban azért, mert itt ötvöződik egybe legharmonikusabban a már említett idegen hatás, a népi festő csak népmesei elemeket ismerő képzeletvilágával. Parajdi I. és János egyéniség volt, talán a legnagyobb a festő asztalosok között. Már ez is egy érdekesség, ugye, hogy az egyik legnagyobb erdélyi mennyezet festő készítette Parajdi I. és János a Tancsi templom, református templomnak a mennyezetét.
Részben már említettük, hogy egy évszázad múlva, dátumszerűen 1758-ban készül el a szép kőből faragott szószék is.
A az előbbihez hasonlóan szinte a legekkel szolgálhatok, hogy mit jelent a tancsi szószék, amit 1758-ban Sípos Dávid készített. Nem tudjuk, hogy hol született, de azt tudjuk, hogy egy stílusteremtő kőfaragó volt Erdélyben, talán a legnagyobb. 1764-ben halt meg Kidében, és sajnos, mint sokan mások, egy jeltelen sírban fekszik. Nem jártam Kidében, de úgy most eszembe jut, hogy megérdemelni, hogy akár egy jeltelen helyen, ha többet nem egy kopjafát, vagy akár pedig egy kő emléket állítsanak oda, hiszen Erdély nem csak legnagyobb és leghíresebb, de talán Kelet-Európa egyik legnagyobb művésze volt, aki általában kehely alakú, öt táblás és belül virágos motivumokkal rendezett kőszószékokat készített, legtöbbször bibliai igék is vannak benne, csak a legjelentősebbeket hadd mondjam el. Boncida, Dés, Magyar Gyerőmonostor, Tancs, Erdőszentgyörgy, Hadad. Tehát azt jelenti, hogy egy olyan kincset teremtett, vagy sok olyan kincset teremtett 250 évvel ezelőtt, amelyekben egy akkori korszaknak a színvonala, a nívója, az egyetemessége és az igazi művészi értéke megmaradt századokon keresztül, még ott is, ahol sajnos már a templomok szinte nem maradnak meg, csak a kőszószék mutatja azt, hogy mennyire szerették és mennyire fontos volt egy templom, egy közösség számára, egy gyülekezeti hely, amelyre áldoztak, nem mindig csak a mecénások, legtöbbször a földbirtokosok, mert sokba került egy ilyen, de meg egy kisebb közösség is. Ezért becsüljük meg nem csak a tancsi, hanem minden olyan szószékot, amelyet Sípos Dávid készített, talán egyik legnagyobb, a világ egyik legnagyobb kőszószék faragója.
Figyelembe véve az elmondottakat, így hát elvileg minden rendben van a templomban, de mégis feltör bennünk a kérdés, hogy akkor miért üres?
Elfogytak a hívek, itt tudnám megmondani, de sajnos sokkal többről van szó. Itt például Tancs vidékén akár azt is mondhatnám jelenség, hogy végig gondoltam magamban a szülőfalun Póka és Tancs közötti talán 10 kilométeres távolságot, légvonalban mondom ezt, és hogyha egy ilyen elképzeletbeli vonalat húzok, akkor ilyen falvak jelennek meg, Puszta Almás, amely ugyan román falu volt, de 1600-as évek előtt az Almás volt a rendes neve, nevében hordozva, valamikor elpusztult, és utána egy román falu lett, ma az is egy nagyon leapadott, alig szinte tanyává vált falu. Aztán ott van Toldalak, ahol talán 50-en vannak még magyarok ma, pedig valamikor Erdély egyik legfontosabb családjának, a toldalagi grófi családnak adta az előnevét, nem véletlenül, hiszen Toldalagon kapott birtokot az a magyar királynak a szekerét megfogó, vagy kerekét segítő vitéz, aki azért kapott nemesi címet, mert oda dugta az ujját valamikor, a tengely kiesett Szege helyett, és ezért Toldalagot kapta ő birtokul, és a mai napig egészen a 20. századig Erdély legmeghatározóbb családja, mecénása volt. Aztán utána ott van unoka, ahonnan származik, csak mondjam, Kós Ferenc, vagy Kós Károly, vagy Bordi Margit, ma is élő még köbzőművész és költő, és ott alig ha vannak még 20-an, és aztán túllépünk egy úton, a Mezőség útján, és ott van Tancs, ahol ma egész pontosan nem tudom, de biztos, hogy sokkal 100 alatt vannak a magyarok. Ez igaz, hogy ott van mellettük még annyi cigány, hogy ma is 1000 fölött van ennek a falunak a lakossága. Eljutottunk oda, az én ismereteim szerint elment nyugdíjba lelkipásztor, ugyanis idősebb 2 évvel, mint én, és nem is hirdettek pályázatot, hogy lelkipásztort hívjanak, mert nem tudják, hogy mi lesz. Egy nagy kérdés. Vannak helyek, ahol teljesen úgy elapad, főleg az út, a város megközelítése miatt egy-egy falu, hogy alig maradtak 80-10-en. Itt egy érdekes, sajátosabb helyzet alakult ki. Itt lakosság van a faluban. Még ha úgy nézik, reformátusok is, hiszen ott keresztelték meg őket. Csak más a nyelvük, más a hagyományuk, más a kultúrájuk, és más az életmódjuk. Tehát ők nem úgy viszonyulnak a templomhoz, engedjék meg mondjak egy költői hasonlatot, talán a templom sem úgy viszonyul hozzájuk, mint ahogy évszázadokon keresztül történt mindez. Ezért valóban feltör bennünk a kérdés, hogy itt van szinte minden szép múlt, itt vannak az emberek, szól a harang, de a templom üres.
Tancsról a fiatalok már rég elköltöztek, helyikbe pedig más nemzetiségűek jöttek, és mára az itt maradt, megöregedett magyarok az utcakaput is bezárják, sokszor nappal is, mert félnek a megváltozott faluban.
Talán azt mondhatnám, hogy ismétlem az előbbi gondolatot, ez egy jelenség. De nem csak éppen ennek a vidéknek az elapadt faluira jellemző, hanem talán a 20. századnak a változó életmódjára is. Én egy Marosvásáron élő, velem egyidős orvosnak meséltem el, hogy én gyerekkoromban azt éltem át, ha elmentünk a mezőre, akkor édesanyám visszaszólt nekem, hogy a seprűt tett oda az ajtó elé. És most a szomszédomban, úgy egy faluban az utcaajtót is zárják kulcssal. Ez automatikusan bejött a mi életünkbe, hogy Tancson ez másképpen történik, ez azért van, mert félnek. Ugyanis amikor megöregedik egy közösség, és kevesebb lesz a létszáma, amikor kevesen vannak, akkor ha történik surlódás, ha nem, úgyis megtörténik az, hogy félelemmel néznek másokra. Azon kívül valóban nagy kérdés az, hogy egyedül élő özvegyek, asszonyok vagy férfiak bent az udvaron dolgoznak, és akkor elől pedig az úton jól megtermett tizenéves férfiak jönnek, mondjuk ki cigányok, akiknek nincs munkahelyük. Tehát innen jön az első nagy feszültség, talán nem is történik még semmi surlódás közöttük, voltak azért vannak időnként, és akkor van egy ilyen félelem, ezért valóban bezárják az utcaajtót. Bennem az a nagy kérdés jött elő, hogy ezek az új lakók miért nem épülnek be abba a közösségbe, ahova bejöttek. Mert annak idején ezen a vidéken sokféle nép végigment. Ott van például a szomszédban lévő álomszép Erdély egyik legnagyobb kincs, a Harinai 100 evangélikus templom, amelyről tudjuk, hogy azt egykor a magyarok építették még a román korban. Aztán utána a szászok kerültek oda, és automatikusan a szászok beépültek abba a világba, abba a környezetbe, Besszerce és Régen és Teke vidékére, amely vidékről mi most beszélünk, és akkor ott hagyták nyomukat, az életüknek, a kultúrájukat, pedig ők is elmentek. Egyszer a Vásárhelyi Rádióban beszélgettünk a szerkesztőről, lehet, hogy emlékszik, Paszmosról. Nagyon közel van Tancshoz. Paszmoson én még 5 évvel ezelőtt megtaláltam az utolsó erdélyi szászt, úgy tudom, hogy azóta meghalt. De ott mégis ott van egy szász templom, amit ők felépítettek, ma már nincs egy szász sem a faluban, magyar sincs, csak románok vannak, viszont meghagyták a nyomukat. Ugyanakkor azon a vidéken nagyon sok ilyen falu van, hogy így kezdjük, orosz idecs, vagy orosz falu. Klasszerdő valamikor ruszinuk voltak, ők is ott hagyták a nyomukat, ne beszélve a zsidókról, akik pedig csak kevesen voltak általában 4-5 család egy faluban, nem beszélve az örményekről, akik templomokat is építettek. És akkor jön egy számában most nagyon megszaporodott közösség, a cigányok, akik egyelőre még nyomukat nem hagyták ott közösségi szempontból. Ezért kérdés számomra az, hogy mi lesz a cigányoknak a szaporodásával a Tancson, vagy bárhol másfelé Erdélyben, ahol egy egészen más kultúrájú nép jön. Szerintem nem azzal van gond, hogy Tancson elszaporodott a cigányság, hanem az, hogy teljesen más a gyökerük, teljesen más a kultúrájuk, és más az életmódjuk, és nem akarják ők mindezt feladni. Lehet, hogy ennél többet mi nem tudunk mondani ezzel kapcsolatosan, ehhez már a szociológusoknak volna nagy szükségük, hogy ők mindezt kikutassák, hogy miért történik mindaz, hogy ez az egyetlen olyan nemzetiség ezen a vidéken, amely nem veszi át egy az egyben az ott élőknek a kultúráját, szokását, viselkedését, életmódját.
Esperes úr, ön az egyik könyvében ezt írja. Tancs egy olyan falu, ahol minden évszázadban letettek egy követ. Kérjük, hogy ezt a gondolatát fejtse ki egy kicsit bővebben.
Lejegyeztem magamnak nagyon röviden mindazt, hogy Tancssal kapcsolatosan mit tudok én az elmúlt 500 évben. De meglepő, hogy valóban számadatokat fogok mondani, nem annyira fontos gondolom, de az igazolásért, amely mindezt az előbbi elhangzott kérdést igazolja. Muradin Katalin, kolozsvári művészettörténész, ő még azt is lemerte írni, hogy 100 tancson 1410-ben épült a templom. Aztán a következők pedig azt mondják, hogy a 15. században, esetleg a 16. században, tehát 1550-es évek is megjelennek. Aztán utána egész pontosan tudjuk, hogy 1661-ben, de 61-es tatárdulás után 1663-ban építik újjá ezt a templomot, és 1676-ban készül el ez a híres mennyezet, kazettás mennyezet, amelyet Parajdi Illyés János készített, tehát a 17. századból van két egész konkrét adat, újjáépül a templom, elkészül a kazettás mennyezet. 1758-ban készül el a faragott kőszószék, amiről beszélgettünk, Sípos Dávid alkotása. 1912-ben összeomlik a templom előtt álló harangláb, amit állítólag 300 éven keresztül használtak, tehát az is valamikor az 1600-as években épülhetett. És akkor itt jön egy érdekes dolog, amit én nem művészettörténészként, de elmondok kritikával, ugyanis az első világháborút elhatározzák, hogy a leomlott faharangláb helyébe építenek a gótikus templom mellé egy tornyot, de akkor annyira tellett számukra, 1920-ban megépül a toronynak a két alsó szintje, és úgy marad. Valamiképpen mindig egy kicsit hiányzott a tancsiakból, hogy nincs a templomuk mellett egy torony, és akkor a 990-es években fejezték be. Az én kritikám az, hogy amikor megláttam, Debreceni László gyönyörű rajzát torony nélkül, sokkal jobban tetszett nekem ez a templom, mint most, amiképpen ott áll mellette a torony. Ne sértődjenek meg a tancsiak, ha most valaki hallja ezt az adást. Én összehasonlítom csak azt a két templomot, vagy templomrajzot, amit láttam, az a gótikus templom úgy, az a maga egyszerűségében és tisztaságában, ahogy 500 évvel ezelőtt elődeink, ahogy közel van régen, ahonnan szemmértéket szoktak venni, ugye, ahogy szemmértéke felépítették, szinte tökéletes arányaiban és formáiban. Ez a torony látszik, hogy idegen tőle, mert nem abban a stílusban épült. Persze a művészettörténészek is elfogadják, hogy minden olyan épület, műemlék, amelynek van műemlék jellege, úgy, amiképpen egy hozzáépített résszel együtt él.
Ötvös úr, konkrétan, mi lesz veled, Tancsi templom?
Ez számunkra valóban egy nagyon nagy kérdés. Először legalábbis számomra úgy tevődik fel, hogy keresek hasonló példákat. Adva van a 100 példa, nem csak azért, hogy Tancs talán 100 eredetű, és azon a vidéken azért még ott van Bátos, vagy ott van Szászrégen a Suidecs, vagy ha tovább megyünk esetleg, ott van éppen Beszterce, hanem azért, mert látom egész Erdélyben, hogy mi történik a szászokkal. Én már tanúja vagyok egy-két olyan szász templomnak, amely kiürült, elmentek, kihaltak a gyülekezeti tagok, és elindult az összeomlása. Éppen azon a vidéken, a Tancshoz nagyon hasonló nevű Tacson voltam egy szolgálat alkalmával, amikor a feleségemmel a Beszterce tekei úton jöttünk haza, és Kolozs Nagyidánál, amikor jöttem keresztül olyan 50-60-nal a főúton vasárnap délután, hirtelen mellbevágott valami, mert mellettem valami szokatlant láttam. Egy hatalmas templom torony, alatta egy hatalmas nagy ajtó, kitárva a két ajtó, egy autó bemelt alatta, és mögötte nagy üresség. Nagyon mellbevágott, mert azelőtt 2 éve jártam ott, és láttam, megnéztem, egy gyönyörű nagy szász templom volt ott. Nem volt műemlék, mert vagy 120 évvel ezelőtt építették a szászok Kolozs Nagyidán, ahol van református templom is, de a szászok ezelőtt 120 évvel, tehát Trianon előtt, ott jövőt építettek maguknak egy hatalmas templomot. Megálltam a falu végén, és mondta a feleségemnek, hogy itt valami furcsa dolog történik. Nem akarom elhinni, visszamentünk, akkor még a faluban élt két szász néni, egy idős néni nem messze a templomtól, kicsit tudok németül, tehát németül szólította meg, és elmesélte, hogy az történt, hogy csak 2 maradtak már szászok ebben a faluban. A templomot amúgy sem használják, mert a beszterczei szászpap, amikor vasárnap gyülekezett istentiszteletet tart, akkor kocsival utánuk jön, és beveszi őket valamelyik faluba, tehát ott már nincs istentisztelet, viszont szembe van az iskola, és a gyerekek, amikor kijönnek szünetre, akkor átszaladnak mindig az úton, mert a szász templom körül egy hatalmas tér van régi fákkal, öreg fákkal, és 100 éves gesztenyefákkal, és nem tudom milyen fákkal, és ez egy nagyon jó játszótér, és valaki szólt, hogy mi lesz akkor, ha véletlenül egy fa kidől, mert öreg fák, vagy pedig éppen a templom, amely már nincs használatban, összeomlik, és a gyerekek meghalnak. És a 100 gyülekezet megijedt, és maga a gyülekezet, vagy a beszerzői 100-ok kijöttek, és lebontották, 5-6 évvel ezelőtt történt, 10 évvel talán ezelőtt, lebontották a 100 templomot. A torony annyira erős volt még, hogy azt mondták, azt meghadhatják. Tehát vannak már ilyen példák sajnos, de ott van például, én átéltem azt, hogy jó pár évvel ezelőtt, talán 8-10 évvel ezelőtt, Földvár mellett, a Brassói úton 100 veres mart nevű Rothbach románul, és németül Rothbach, 100 veres martnak a 100 templomát lefényképeztem, és annak az egy gyönyörű kőből készült félköríves tornya volt, most már elmúlt volt csak, ezelőtt még 6 évvel, 8 évvel kőből épült, és mivel ez hétköznap volt, csak fényképezni tudtam, be akartam menni a templomba, nem tudtam bemenni, mert mondták, hogy helyben nincs már pap, és nem tudják, hol a kulcs. Nagyon sajnálom, hogy nem sikerült bemenni, mert 2-3 évre rá, amikor mentem, ott volt leomolva. De Rádoson is leomlott már. Tehát ha azt nézem, hogy mi a szászoknak a példája itt, akkor nagy kérdés valóban, hogy mi lesz veled Tancsi templom. Aztán van egy másik megoldás, nem is olyan messze Tancstól, Rés felé van egy ilyen falu, hogy Sajósárvár. Sajósárváron egy kicsi református templom volt, amely, én most nem tudom pontosan megmondani, de olyan 50 évvel ezelőtt omladozóban volt. Szintén gótikus építkezés, még kisebb, mint a Tancsi, és aztán pár évvel ezelőtt Lézsefes Egyházmegye és az Esperesi Hivatal adakozásából, ügyeskedéséből gyönyörűen megújították. Azóta minden évben, évente van egy istentisztelet. Senki nincs Sajósárváron református, de már a románok is várják, amikor jönnek a magyar református, vagy különböző dézsi gyülekezetekből úrvacsorát osztanak, és istentisztelet van, és úgy is hívják ezt, hogy emléktemplom. Tehát vannak templomok, amelyek talán ilyen emléktemplommá lesznek. Igaz, hogy a nagy kérdés ugyanaz lesz sajnos, mint a szászoknál. Úgy tudom, hogy évente német kormánypénzből, kormánytámogatásból 5 templomot meg tudnak javítani, csak hogy 200-valahány templomról van szó, és olyan nagy kérdés, hogy hogy döntsék el. Tancson ott volna még a cigányoknak a kérdése. Éppen ez a nagy feszültség, amiről az előbb beszélgettünk, hogy ez nem úgy kihalt templom, hogy nincs református, mert ott vannak reformátusok, hogy mennyire reformátusok, mennyire nem, az persze érdemes azon elgondolkozni, mert megkeresztelik nagy részüket. Talán egy részét meg se keresztelik. Viszont utána, hogy hogy lesz? Hogyha ez a kérdés előjött, ez nem véletlenül jön elő, hiszen a generális vizitáció alkalmával éltük át, és akkor lett számomra nagyon nagy kérdés, hogy egy ünnep istentisztelet alkalmával a szentély részben, tehát a szentély részében, amit most már nincs szentély, hanem külön padok vannak benne, legalább 20-valahány gyerek volt a Tancsi gyülekezetben az istentiszteleten. Igaz, hogy a lelkipásztor a helybéli közép-kelet jön, mert ha nem, akkor nagy morgás volt végük. Aztán végül kiderül, hogy valóban ezek református gyereket, de egy sem magyar. Talán nem érdektelen elmondani azt, hogy mi történt Tancson, éppen ezzel kapcsolatosan, hogy most így beszélgetünk, hogy ott van egy templom, elapad a gyülekezet, és azért mégis van 1000 ember ebben a faluban, és nem tudjuk, hogy hány ezek közül református, talán maga a lelkipásztor, aki évek óta ott van, ő sem tudja. Engedjék meg, hogy az aktori vizitáció jegyzőkönyvét, vagy inkább emlékiratából idézzek egy kicsit. Megnéztük akkor a keresztelési anyakönyvet, vagyis az azt jelenti, hogy egy gyülekezetben abban az évben megkereszteltetnek a neveit beírják. Na most 1967-ben úgy számolgatom magamba, hát ez jó 50 év, ugye? A következő személyeket írták be kereszteléskor. Ildikó, Mihály, Miklós, György, Tünde, Anna, Teréz, Hajnal, Gizella, Margit, Irén, Melinda, Emese, Ilona, Olga, Gyöngyvér, Ibolya, Ernő, Éva, Móricz és Gemmi. 2001-ben, tehát 30 év után, ez egy jó emberöltő, hogy mit szoktuk mondani, ugyan ebbe az anyakönyvbe a következő neveket írták be Tancson. Laura, Ramona, Larissa, Gabriel, Alexandru, Elizabeta, Krisztina, Nádia, Augustin, Ricard, Sebastian, Bella, Esmeralda, Adriana, Roxana. Utána néztem, egyet se hagytam ki. És ez nem csak egy véletlen, nem egy kiemelt dolog, mert rá 3 évben, 2004-ben, hallgassuk meg, akkor már ugyan visszajön egy-egy magyar név, de nem biztos, hogy ezek is magyarok. Következőt írták be: Arsenia, Julia, Diana, Adela, Aliza, Elena, Sunita, Patricia, Sidonia, Mihály, András, Emanuela, Soledad, Roberta, Elena, Sergio, Alin. Ez talán a legnagyobb bizonyítéka annak, hogy itt egy nemzetváltás történt, egy kultúraváltás történt, egy életmódváltás történt, és ezért vagyunk tehetetlenek, ezért nem látjuk a megoldását a Tancsi templomnak.
Kiegészítve az előbbi gondolatot, feltevődik még az a kérdés is, hogy el tudja-e fogadni a Tancsi cigány társadalom az európai és az erdélyi kultúra jegyeit?
Elég nagy kérdés mindez, mert ugyanúgy nehéz ezt meghatározni a másik oldalról. Tudva azt, hogy ma beszélgetni fogunk újból Tancsról, elővettem egy olyan könyvet, amelyet eddig nem használtunk a beszélgetésben. Annak idején Kövesdi Kisferi bácsi, ez a Székely Kövesről származó tanító végigjárt a Mezőség településeit, és egy nagy művet adott ki 2000-es évek elején, a Mezőség településének helyzet képe, riadóra szól a harang. Most itt nem tudom megmondani, hogy a 270 mezőségi falu közül legalább fele benne van ezeknek, úgy, ahogy ő akkor végigjárta. Érdekes dolgot mondok el, nyugdíjas korában, és ez még 90 éves korában is megtörtént, vasárnaponként felült az autóbuszra, és elment egy faluba, ahol járt vagy nem járt, és akkor végignézte reggeltől estig a falu életét, és ilyen orál riportokat készített. De persze hazajött, és vagy héten keresztül itthon utána nézett a dolgoknak, amihez ő hozzájutott. Tancsi kiszállás alkalmával a következőt írta: Sallak János lelkész még ott szolgált, aki vagy 40 évig szolgált, én is még ismertem őt, és a következő esetet sorolja fel. Sallak János lelkipásztortól hallott a történetet, hogy amíg ott volt ő, ez alatt az idő alatt alakult ki az úrvacsora vétel sorrendje. Cigán reformátusok is születés szerint követték a sorokkozó férfiakat. Ez általában ma is így van egy falusi református gyülekezetben, hogy amikor úrvacsorosztás van, akkor legelőször a legidősebb férfi megy ki, utána a következő, mert ott mindenki ismeri egymást. Tancson a következő történt. Az akkori kurátor gondnok az egyik idősebb, barna férfit kirántotta a sorból, mondván nincs mit keresnie közöttük. Leállt a szertartás, a Bibliát magyarázta tiszteletes, s aki akar, részesülne kegyelem asztalából, az indulhat. Kiszolgált az úrvacsorát a tiszteletes annak, aki ott maradt. Ma semmi surlódás nincsen. Ezt írja Kövesdi Kisferi bácsi. Ez a történet 1955-ben történt, csak hogy ilyen surlódásos és személyes problémák nagyon meg tudják mérgezni az együttéléseket, és mivel már beszéltünk erről, nagy a szakadék a két kultúra között, ezért nagyon nehéz mindennek a megoldása. Próbálkoztak, úgy tudom, hogy Kárpátalján épültek már templomok, amelyekben csak cigányok vannak, azért az egy kicsit másabb, az Isten tisztelet is, és azért a magyarok sem mennek el oda. Talán elmondok itt egy érdekes esetet, nem Tancson történt, de egész közel van hozzánk Mezőcsáváson. Mezőcsáváson van egy adventista prédikátor, aki annak idején a szülőfalunkban, Pókában járt iskolába, akkor ott laktak. És 8 osztályt végzett, de magánúton elvégezte az adventista teológiát is. És tudom, hogy abafájára jár evangelizálni. És egyszer leültünk beszélgetni, őszintén, nyíltan, és megkérdeztem, hogy te hogy lettél adventista, mert mikor a falunkban voltál, akkor nem voltál adventista. És elmondta a következő történetet. Pókek lehet, hogy rá is ismernek, ha hallgatják az adást, hogy kiről van szó. Egy csatornát készítő, úgynevezett Gábor cigány költözött be hozzánk a faluba, akinek 4 fia volt. A faluban voltak cigányok, de azokkal sem tartották a kapcsolatot, ők mások voltak. Mivel ez a Gábor cigány jól keresett és csatornás volt, ezért időnként a magyar reformátusokkal leült a kocsmába. Befogadták, őszintén elmondom, befogadták a szüleink generációja, mert neki is volt pénze, és a kocsma asztalnál együtt ültek. A feleség egyik vasárnap elment a templomba, és nem adtak neki helyet. Leghátul kellett leüljön. Mert ő egy cigányné, egy nagyon kedves asszony volt, de valamiképpen nem tartozott hozzá a falu közösségéhez. Más cigányok, ha jöttek, azokat elfogadták, mert tudták. Ez egy idegen család volt. És akkor ez a család ugye a 70-es években átköltözött Mezőcsávásra, és ott az adventista gyülekezet elhívta ezt az asszonyt a gyülekezetbe. És attól kezdve az egész család nem csak, hogy adventista lett, hanem a családban adventista prédikátor is van. Na most ez a kép szerintem mutatja azt, hogy valamiképpen a magyar társadalom, mi mondjam, hogy a román társadalom is egy kicsit másképpen fogadja. Habár az is nagyon érdekes, végig gondoltam, annak idején Görgény Szent Imrére kerültem ki lelkipásztornak, ahol már 80%-ban elrománosodott az egykori polgári magyar falu. És ott is volt egy cigány utca. Általában az utcák azok cigány utcák, ahol ők laknak, mert általában egy-két utcában laknak. És az elején megkérdeztem, hogy a cigányok milyen vallásúak, és ezt a választ kaptam, itt nálunk a cigányok románok. Aztán jártam erdővidéken, ahol talán Vargyason hallottam, hogy a cigányok unitáriusok. És aztán a Székelyföldön attól függ, Csíkvidékén katolikusok, ugye? Udvarhelyszín széken vannak falvak, ahol reformátusok. Tehát azt jelenti, hogy a cigány nem azonosult teljesen a közösséggel, hanem a szokásnak vagy a tradíciónak bizonyos részét veszi csak fel, de felveszi annyira ezt a részét, hogy ne maradjon ellenség. De teljesen sohasem azonosul. 11 évig szolgáltam Jedden, ahol 25%-a volt cigány a református gyülekezetnek. Szinte minden gyereket megkereszteltünk, a nagyon jobb gyerekek még konfirmáltak is, s egyetlen egy családot eskedtem. Temetni mindenkit eltemettem. Most már azóta persze változott sokat a 90 után, ami szerintem nem hozott jót ebben a kérdésben, hogy a skót és a nyugati pünkösdista és nem tudom milyen misszióval kicsit leválasztották őket. Például Jedden a cigányságot megosztották. Épp ezzel. Nos, én azt hiszem, hogy ott lehetett volna elkezdeni valamit, hogy éppen az egyház befogadja őket. De ők se tették meg azt a második lépést, amit meg kellett volna tenni. Tehát az egyház megkeresztelte őket, és többet nem foglalkozott velük.
Esperes úr, vajon a szóban forgó tancsi cigány társadalom tudja-e értékelni, és meg tudja-e becsülni az örökölt közösségi létesítményt, a templomot, amíg mindig félnomád életmódjával?
Ez szinte folytatódik az a gondolat, amit elmondtam, mert azért bizonyos szempontból vannak már olyan jelek, amely szerint be tudnak épülni a társadalomban. Főleg ott, ahol valóban azt adják, ami a zenészek, a zenész cigányok, amit csak ők tudnak igazán és hozzáadnak a mi kultúránkhoz, vagy pedig úgy tudom, hogy az igazi magyar népbaladáknak az ősi változatát már csak a cigányasszonyok tudják. Azon kívül ma már a napszámos cigányok azért valamiképpen közelebb kerülnek életmódjukhoz, és a mások életmódjához. Én tudok olyan példákat, most már időszűke hiányában nem fog elmesélni, ahol már leülnek egy asztalhoz a magyarok és a cigányok, főleg ott, ahol sokkal kevesebb a cigány, és feladta az ő zárt társadalmát. Én azt hiszem, hogy éppen itt lehet keresni majd, azt sem tudom, hogy szükség vagy nem szükség, ez nem az én gondom, a megoldásokat, hogy egy ilyen helyzetben, ahol cigányok, magyarok, vagy cigányok, románok együtt vannak, hogy lehet ez az együttélést még közvetlenebbé tenni, éppen ott, hogy mind a két fele nyitott lesz. A cigányok most már a Gábor cigányokon kívül kezdik feladni ezt az zártságukat, tehát van már átjárás. Itt gondolom az, hogy és valóban ott fog megoldódni, ahol fél nómád életmódjukat fel fogják adni. Egy példát mégis el fogok mondani. A hármas faluban történt meg már, hogy a 90-es években a hármas falusi cigányok, 10-20 évesek kimentek elsők között Magyarországra dolgozni. Ott kiszakadva a családi közösségből egészen más a modern életmódot folytottak. 5-10 év után farmer ruhába, autóval jöttek haza, és összeházasodtak a székelyek. Ez egy kész tény, a lelkipásztortól tudom mindezt, hiszen egy, meggazdagodtak, ez igaz, kettő, a saját kultúrájukból, a cigány kultúrájukból kiszakadva egy magyar kulturális közösségbe formálódtak másképpen, és akkor a félnomád életmódjukból engedve valóban közelítettek egy másik életformához, és akkor már nem az számított, hogy hol születtem, hogy mi a színem bőre, hanem az, hogy miképpen élek.
Befejezésül gondolatok a templomban, avagy a tancsi évszázados falak között milyen nyelven szól a zsoltár?
Elég nehéz erről beszélni, azért, mert nem ismerem annyira, hogy milyen nyelven beszélnek éppen a cigányok, mert az biztos, hogy ezt a zsoltárt, amelyet most mi még énekelünk a templomban, a tancsi cigányok nem fogják énekelni. Egy dallam világában sem az övék, kultúrájukban sem az övék, és nyelvükben sem az övék. Na most tudni kell azt, hogy tancsi cigányokkal egy érdekes dolog történt, mondjuk el ezt is, azért, ha lehet, ki is használják őket. Ne csak róluk mondjunk esetleg kritikai dolgokat, hanem azok is, akik mellettük élnek. 10 évvel ezelőtt beszélgettem egy olyan tanárral, aki tancsra járt ki tanítani, és ő elmesélte, hogy mivel tancson nagyon sok gyerek van, a cigányoknál sok gyerek van, és ezt pozitívumként azért mondjuk el róluk, hogy ők azért bármilyen helyzetben, kritikus helyzetben is vállalják az életet. Tehát ezt el kell mondani, kedves hallgatóink, hogy a jövőhöz joga annak van, aki vállalja az életet, még nehéz helyzetben is. Tancson nagyon sok cigány gyerek van, és ezért a következő történt. 10 évvel ezelőtt, lehet, hogy most is folytatódik, 2 iskola van Tancson. Van egy román iskola, és van egy magyar iskola. Beírják a cigányok felét román első osztályba, a másik felét magyar első osztályba. Így van iskola fenntartva, egyetlen egy magyar, egyetlen egy román nincs abban az iskolában, csak hogy nem tudom, meggondolták-e, vagy nem. 20 évesen még inkább különböző kultúrájuk lesz, az egyik román irodalmat tanult, ha megtanult, a másik magyar irodalmat. Tehát szegény cigányokat kihasználjuk azon úgy, hogy esetleg román cigányok lesznek, és magyar cigányokat. Na most azt nem kérdezik meg a beíráskor, hogy hol keresztelték meg. És akkor a templomba be fog jönni egy olyan cigány gyerek, ha bejön, tegyük fel, aki románul tud olvasni, bejön egy olyan gyerek, aki magyarul tud olvasni, elébe teszik a zsoltárt, az egyik tudná olvasni, de neki az idegen. Valóban ez a nagy kérdés, és én amikor ezt a riport sorozatot elkészítettem, aminek alapján ugye kicsit több különböző falvakról is beszélünk, nem véletlenül tettem címként azt, hogy ahol még magyarul szól a zsoltár, mert ez valóban egy fokmérője. Nem tancsra gondoltam, vannak még ennél kritikusabb helyzetek is Dél-Erdélyben, de tancsra tökéletesen illik. Amilyen nyelve szól a zsoltár, a tancsi gótikus templomban olyan lesz a jövő.
Esperes úr, köszönjük a beszélgetést, melyet mára az ön szavaival fejezek be. Tancsot nem szabad magára hagyni, tancsra vissza kell menni.
3 nagyon rövid gondolatot szeretnék itt megemlíteni. Elmondom azt, hogy Szabó Dezső értelmében én megfogalmaztam magamban, minden erdélyi magyar református felelős minden erdélyi magyar reformátusért és minden erdélyi magyar református templomért. Azért idéztem csak Szabó Dezsőt, hogy ez a szép gondolatot nehogy nekem tulajdonítsák. De valóban így van, ezt átéljük, mi felelősök vagyunk azért, hogyha valahol a mezőség keleti szélén van egy olyan érték, amely 5 évszázad a büszkesége Erdélynek. Nem tudom, az előbbi előadásokban én említettem vagy nem, de olvastam, hogy művészettörténészeknél szinte házi feladat volt egy időben, hogy Budapesten az 5-ös órán Tudomány Egyetemen elmondta a professzor, hogy Tancson van egy olyan templom, amelyet művészettörténészeknek meg kell látni. Halvány gőzük nem volt a budapesti egyetemistáknak, hogy mi az, hogy tancs, még olyan is volt, hogy Erdély se tudta pontosan, hogy hogy van, viszont házi feladatot kiadták, hogy hátizsákkal nyári vakációba keressék meg. Hát ha van egy ilyen érték, akkor nekünk itt közellevőknek és erdélyeknek, reformátusoknak, nem reformátusoknak, és nyugodtan mondom, magyaroknak és nem magyaroknak. Nekünk szükségünk van arra, hogy ilyen értékeket, amit lehet, meg tudjunk menteni. És azért mondtam ezt így, vagy jött akkor, leírom, hogy tancsot nem szabad magára hagyni, mert valóban az egyik legnagyobb kérdés ez, hogy tőlünk is függ, hogy tancson hogy fog szólni a zsoltár. Nem csak amit elmondtuk az előbbi kérdésnél, hogy amilyen nyelven fognak majd 20-30-50 év múlva ott beszélni az emberek, hanem úgy is, ahogy a Sajósárvári templomnál. Ha már esetleg nem fognak magyarul beszélni tancson, nekünk jogunk van elmenni évente egyszer oda, és tancson, több helyről összegyűlve, akár közös istentiszteletet tartsunk, nem beszélve, most ugye kicsit sugallom, a tancsról elszármazottaknak, nem csak azoknak, akik még ott születtek, hanem szüleik és nagyszüleik születtek otthon, életem egyik legnagyobb élménye, amikor a falunapon olyanokkal találkozok, akikről nem tudtam, hogy a szüleik, akik híres emberek lettek, falumbeliek voltak. Én most az utóbbi időben nagyon sokszor átéltem azt, hogy a szülőfalumban olyan emberek születtek, akik Magyarországon vagy Erdélyben 100 évvel ezelőtt híresek lettek, aztán elköltöztek, és most második, harmadik, negyedik generáció visszajön oda, hogy az ősöknek a helyét találkozok, és büszkén találkozok olyan emberekkel, akik falumbeliek, és a falu találkozó nélkül nem tudtam volna.
Esperes úr, még egyszer köszönjük a kiegészítést és a beszélgetéseket. Hölgyeim és uraim, tancsról ennyi fért a mai műsorunkba. Elköszönök ma déli vendégünk, Ötvös József nyugalmazott református Esperes, a Vártemplom lelkipásztora nevében is. További szép napot és hétvégét kívánunk. Az örökség nyomában szerkesztőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbezárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszer számok és színes fémöntő formák szakértője. Több mint 20 éve formát adnak az acélnak, és most életet a kőbezárt múltunknak. Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.